Tekintetes szemüveget viselő joviális tekintetű férfi pillantott rájuk, s mintha még intett is volna a kezével. Az elnök, mondta Vandenberg, az államelnök. Scott egy pillanatra eltűnődött, érdekes, olyan ismerős volt az arca, mintha már láttam volna valahol. Aztán, mivel senki sem fűzött megjegyzést a szavaihoz, azonnal el is felejtette az egészet. Vége az első kis regénynek. A hosszú szafari. Talán semmi nem okozott még akkora örömet, egyszer s mint akkora riadalmat az emberiség történetében, mint az első gépek megjelenése. Amikor megalkották az első szövőszékeket, Európa belépett az ipari forradalom, s vele együtt a munkanélküliség korszakába is. És ezen az sem segített, hogy az ember később megkísérelte megsemmisíteni saját kreatúráját, összetörni a gépeket. A szellem azonban már kiszabadult a palackból, és nem lehetett visszacsalogatni többé. Azóta a gépek korszakát éljük, de hamarosan belépünk, ha még nem is léptünk be a gondolkodó gépek a robotok korszakába. Sokan úgy vélik, eljön az az idő is, amikor a gépet sem formáját, sem pedig értelmét tekintve nem lehet majd megkülönböztetni az embertől. Vajon szükség van-e androidokra, és ha igen, nem jelente megjelenésük veszélyt az egész emberi nemre? E kérdések ma még megválaszolatlanok, egy azonban bizonyos. Arra kell törekednünk, hogy saját alkotásunk a gép, a barátunk, és ne ellenségük legyen. Ezekből úgyis van éppen elég. Amikor a kíváncsi tömeg szétoszlott, csak az újságírók és a tévések maradtak a helyszínen. Az újságírók csoportokba verődve a másnapi nagydíj esélyeit latolgatták, a tévések pedig hangosan káromkodva lámpáikat és kameráikat kezdték összecsomagolni. A nap fekete felhőrongyokba burkolózott, s valahonnan a tenger felől sós levegőt hozott a szél. Begomboltam magamon a tavaszi felöltőt, és néhány tétova lépést tettem a busz megálló felé. A legközelebbi utcasarkon apácáktól kísért leánycsapat fordult be, s hangosan csivitelve átvágott a bíróság előtti úttesten. Éppen akkor, amikor elindultam a megálló felé, és a leánycsapat az úttest közepére ért, hangos recsenéssel kinyílott a bíróság udvarának zöld vaskapuja. Nem mondhatnám, hogy túl hangosan, mégis mindenki azonnal odafigyelt. Az újságírók abba hagyták a lovakról folyó vitát, s néhányan az élelmesebbek közül fényképezőgépeik után kaptak. A televíziósok is felhagytak a kábelek göngyölítésével, és mozdulatlanul meggörnyedt derékkal bámultak a kapu felé. Még a csivitelő leánycsapat is elhallgatott, mint riadt verebek, ha feltűnik felettük a sas. Óvatosan oldalra léptem, hogy ne vehessen észre, ha mellettem kísérnék el. Autót nem láttam sem erre, így aztán feltételeztem, hogy korára való tekintettel, bilincsek és rácsos autó nélkül gyalog viszik a megyei börtönbe. Behúzódtam egy esőcsatorna mögé, és vártam, hogy feltűnjön a szomorú menet. Eközben az apácák mindent megtettek, hogy odébb tereljék a lányokat. Széles karmozdulatokkal igyekeztek jobb belátásra bírni őket. Azok azonban, mintha csak néma sztrájkba léptek volna, nem mozdultak. Álltak összebújva, és tekintetüket a kapura mereztették. Újból összehúztam magamon a kabátot, és éreztem, hogy átjárja bőröm a tenger sós és nedves lehelete. Máskor gyakran élveztem az ilyet, arra gondoltam, talán Yokohama, Kuala Lumpur vagy egyéb kimondhatatlan nevű, egzotikus kikötő küldi felém néma üdvözletét. Most azonban nem éreztem semmi egzotikumot. Egyszerűen fázni kezdtem vékony felöltőm alatt. Ebben a pillanatban a leánycsapat még jobban összegömbölyödött, mint a védekező sündisznó. A kapun három fegyőr kíséretében Roloff lépett ki. Szőke haja vállára és a homlokába hullott, de riadt kék szemei, mintha megnyugodtak volna. Amikor a felhőrongyok mögé húzódott nap, néhány rövid másodpercre megszabadult, és végigvillantott a sugarait a téren, a fiú lehúnyta a szemét. Hallottam, hogy az újságírók elkattantanak néhány felvételt, különben pisszenést sem hallottam. A tévések még mindig mozdulatlanul álltak, mint egy élőkép furcsa figurái. Megborzongtam, ahogy végigszaladt Roloffékon a tekintetem. A három szálas börtönőr között a törékeny, 9 éves kisfiú olyan furcsán hatott, mintha mesefilmet láttam volna, amelyben a gonosz óriások fogságba ejtik a barátságos és szeretetre méltó kis törpét. Nem hallatszott más, csak a börtönőrök vasalcsizmáinak a csattogása, ahogy végigvonultak a téren. Görcsösen megragadtam a csatornát, és szinte imádkoztam, bárcsak ne nézne ide. A kisfiú azonban éppen akkor emelte fel újra a fejét, amikor a menet elhaladt mellettem. Valami sárga, talán barátságos fény villant a szemében, amikor meglátott az esőcsatornába kapaszkodva. Szája széle megmozdult, mintha mondani akart volna valamit. Aztán csüggetten behunyt a szemét, és tovább lépkedett. Nem fordultam utána, de jól hallottam, hogy a lépések tovább csattognak a kövezeten. Úgy szorítottam az esőcsatornát, hogy belefehéredett a kezem. Aztán egyszerre csak a tér közepén gubbasztó kislányok felől jajgató kiáltás szállt a csapat után. Jaj, Rolof! A menet megtorpant. A kisfiú és az őrök is hátrafordultak. A lányok valamennyien a levegőben nyújtották karjaikat, mint a téli erdő hideg szélben vergődő fái az ágaikat, vagy görög sortragédiák kórusa korsócipelés alól éppen felszabadult kezét. Jaj, jaj, Rolof! Hangzott a kórus rekedten és kétségbe esetten, annyi túláradó keserűséggel, hogy sírhatnékom támadt tőle. A fegyőrök magukhoz karolták a kisfiút, és erőszakkal megfordították, szinte futva indultak el vele a térbe torkoló főutca felé, és néhány másodperc múlva már el is tűntek a sarki házak megett. Az apácák eközben szép szóval és lögdöséssel arra kényszerítették a kislányokat, hogy újra kettes sorokba álljanak, és elinduljanak a tér másik oldala felé. Szemem sarkából láttam, hogy a lányok némelyiket tenyerébe temeti arcát, és sírástól rázkódik a válla. Nem tudom, mennyi ideig álltam az esőcsatornánál, amikor felriadtam. Az újságírók már nem voltak sehol. A tévések is az utolsó tekercskábeleket dobálták a teherautóra. Újra megborzongott és bőrömbe mart a sós ízű tengeri szél, de akárhogyan is figyeltem, ma nem éreztem rajta Yokohama vagy Kuala Lumpur üdvözletét. Este megittem egy egész üveg viszkit, de az sem segített, árulónak és csirkefogónak éreztem magam. Annál is inkább, mivel megfizettek, hogy védjem Rolofot, és én, aki végre birtokában voltam a teljes igazságnak, meg sem kíséreltem, hogy kinyissam a számat. Micsoda hát ez, ha nem aljasság? Azt is tudtam azonban, hogy a magam szempontjából abszolút helyesen cselekedtem. Megfenyegettek, hogy kivonnak a forgalomból, ha okoskodom. És ki tudná, ha nem én? Hogy az állammal nem egészséges dolog kukoricázni. Szóval megittem a viszkit, de nem segített, csak néztem a plafont, és még gondolkodni sem tudtam. Végtére is aztán talán az alkohol hatására az az eszeveszett ötletem támad, hogy felkeresem Szandrát. Lesz, ami lesz, legfeljebb kirúg, de meg kell kockáztatnom. Lehetséges, hogy a bűnözők kényszere munkált bennem, amely szerint a tettesek feltétlenül visszatérnek a tett helyszínére, márpedig, ha én elkövettem valami ilyet, akkor feltétlenül Szandrához kell visszamennem. Az utca végén hagytam a kocsimat, és gyalog mentem a házig. Az elhagyatott utcácska majdnem teljesen sötét volt már, az ablakokon itt is, ott is kivilágított a televízió pasztelszíneinek fénye. Végig sétáltam a sötét utcán, és még a pisztolyomat sem biztosítottam ki. Ha valaki megtámadott és kirabolt volna, esetleg meg is ölt volna, úgy fogadtam volna, mint isteni igazságszolgáltatást. Egy szólván nagyon ki voltam idegileg. A kert is sötét volt, akár csak az utca. Megnyomtam a csengőt a kertkapun, aztán vártam. Alig, hanem várhattam volna kivilágos kivirattig, mert odabenn semmi sem moccant, csak egy ablak világított halványsárga fénnyel, már amennyire a kertet borító óriási tujáktól egyáltalán látni lehetett. Mivel senki nem nyomta meg a berregőt, a kapunak dőltem, és kétségbeeséssel vegyes dűvel megtaszítottam. És csodák csodájára, a kapuszárnyak engedtek, alig hanem elfelejtették becsukni őket. És akkor ott egy óriási tujafa tövében igencsak rossz érzésem támadt, mintha azt súgta volna valami, hogy a dolgok nem rendben mennek. A nyitva felejtett ajtó, a halványan világító ablak és a sötét utca gyanút keltett bennem.